Tehát szeretettel köszöntöm mindnyájukat az ezévi első előadáson, amely sorozatunknak a 20. előadása, a jelenések könyvéről szóló sorozatnak, és az idei második évnek a 7. előadása. A mai témánk a 7 utolsó csapás. Jelenések könyve 15. és 16. fejezete áll előttünk, amit a mai estén át kell tekintenünk. Szeretném csak röviden emlékeztetni a kedves hallgatókat arra, hogy jelenések könyvében most a második évben egy olyan sorozatot kezdtünk meg, ami a 12. fejezettel indul el. Tehát az előző évben, a 91-92-es évben jelenések könyve első 11 fejezetét tekintettük át. Most a tavalyi év októberétől rátértünk jelenések könyve második részére, amely egy hatalmas nagy profécia, együttes, a 12. fejezettől indul, és már a 14. fejezetben tanúi vagyunk nem csak Jézus második eljövetelének, amit itt az aratás jelképével mutat be a Szentírás, hanem tanúi vagyunk a szüret jelképének is, ami a Jézus második eljövetele utáni ítélet második szakasza, a kárhozottak feltámadása és az élet végleges visszavonása azoktól, akik ezen a földön nem az élet törvényét hetnék jelenések könyve. De a Bibliának gyakori szerkesztésmódja az, hogy először bemutat nagy ívben egy folyamatot, és utána, miután ezt bemutatta, visszatér a leglényegesebb részekre. Így van ez alkalommal is. Azért a 15. és 16. fejezetnek azért a tárgya a 7 utolsó csapás, mert noha a Biblia előre szaladt ebben a hatalmas proféciában, de most visszatér az emberi történelem legutolsó mozzanatára, és ez a 7 utolsó csapás. Látomás a 7 csapáshoz, a 16. fejezet pedig részletesen bemutatja mind a 7 csapást. Most olyan nagy érdekű jelenet ez a Bibliának, hogy két előadásra osztottuk szét, mégpedig úgy, hogy a mai alkalommal beszélek önöknek, és felolvasom, és értelmezzük a bevezető látomást. Rátérünk a csapások közül az első 5-re és a 7-re, és 2 hét múlva vissza fogunk térni a 6. csapásra. Mert ez a 6. csapás, amit röviden így is szoktak nevezni, hogy az armageddoni küzdelem, vagy az Armageddonról szóló profécia, egy külön nagy részlet és egy részletes megvilágítást is kíván jelenések könyvében. Tehát rögtön szeretném felolvasni önöknek jelenések könyve 15. fejezetét, és abból mind a 8 verset, tehát a bevezető látomást, és mielőtt rátérnénk a 7 csapásra, illetve a mai este csak 6-ra, a bevezető látomást szeretnénk megfigyelni. Miközben felolvasom, mindenkinek felhívnám a figyelmét, hogy a Bibliában, és főleg itt jelenések könyvében nagyon sok ilyen bevezető látomással van dolgunk. Tetszenek emlékezni, hogy a 7 levél is úgy kezdődött, hogy volt Jézusnak egy megjelenése, egy bevezető látomás formájában, amikor 7 aranygyertyatartó között járt, kelt, a kezében tartotta, a jobb kezében a 7 csillagot, és a szájából 2 élő éles kard jött ki. Aztán, amikor vége volt ennek a 7 levélnek, kezdődött a 7 pecsét, akkor is rögtön nem kezdődött el a 7 pecsétes könyv felnyitása, volt egy bevezető látomás. Amikor befejeződött a 7. pecsét felnyitása, nem kezdődött rögtön a trombita szókról szóló leírás, hanem volt megint egy bevezető látomás. Tehát már 3 bevezető látomást végig tekintettünk jelenések könyvéből, ez most a 4. Tehát a 7 csapás se rögtön kezdődik, hanem a 7 csapás előtt van egy bevezető látomás. Mi a bevezető látomások célja? A bevezető látomásoknak a célja az, hogy az olvasónak, a szemlélőnek a figyelmét bizonyos dolgokra felnyissa. Tehát bizonyos dolgokat előre az érdeklődés homlokterébe állítson, hogy ezeket tekintsük és ezekről el ne felejtkezzünk. Ezért ezt a bevezető látomást részletesen át kell tekintenünk. 15. fejezet első versétől olvasom. És láttam a mennyben más nagy és csodálatos jelt, 7 angyalt, akinél volt a 7 utolsó csapás, mert azáltal teljesedett be az Istennek haragja. És láttam úgy, mint üvegtenger tűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén és bélyegén és az ő nevének számán, láttam állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében voltak az Istennek hárfái. És énekelték Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét, ezt mondván: nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen! Igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek királya! Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül te vagy szent, mert eljönnek mindaid, nyilvánvalókká lettek. Tétel sátorának temploma, és kijött a templomból a hét angyal, akinél a hét csapás volt, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, és egy a négy élőlény közül adott a hét angyalnak hét aranypoharat, amely az örökkön örökké élő Istennek haragjával teljes volt. Templom és erejének miatta, és senki a templomba be nem mehetett, míg nem a hét angyal hét csapása bevégeztetik. Kedves hallgatók, a fejezet úgy kezdődik az első versben, hogy bejelenti, hogy most jön a hét utolsó csapás. Az eredetiben egy kicsi szórendi változás van, így jelenti, hogy most jön a hét csapás, az utolsó. Van azért ennek jelentőség, hogy az eredeti Bibliánkban, a görög szövegben miért ez áll, hogy most jön a hét csapás, az utolsó, mert a Biblia szerint az emberiség történelme tele volt csapásokkal. Ha csak a legnagyobbakat emeljük ki Jelenések könyvéből, vagy Mózes második könyvéből, ha csak azt emeljük ki, amiről a Biblia beszél, ott van az egyiptomi 10 csapás például, amelyet Mózes második könyve mond el, vagy ott van a középkor kezdetén és a középkor derekán lezajlódó hatalmas csapások, ugye, amit a hét trombita szó mond el, a népvándorlás csapásai Európára, amit azonosítottunk Jelenések 8. fejezetéből, és a középkorban az arab-iszlám török dúlás Európában, amelyet azonosítottunk Jelenések könyve 9. fejezetéből. Hatalmas csapások voltak ezek. De ezeken kívül a háborúk, forradalmak, embermilliók, ember tízmilliók életét követelő hatalmas csapások voltak az emberiség történetében, de Jelenések könyve 14. fejezetéből tudhatjuk, hogy ezek a csapások, amelyek a történelmünkben már mögöttünk vannak, iszonyatos csapások, ezek mindig elegyítve voltak az Isten kegyelmével. De már Jelenések könyve 14. fejezetének a vége bejelentette, hogy a történelem végén lesz egy olyan csapás, amelyben nem elegyedik bele az Isten kegyelme. Amit már Jelenések könyve 7. fejezetéből tudhatunk, mert Jelenések könyve 7. fejezete már jelezte ezt a hét utolsó csapást, ahogy a föld négy égtája felől négy angyal tartja vissza a szeleket, ugye a szél jelképe a Bibliában mindig a pusztító erőknek, a történelmi, politikai erők pusztító erejének a jelképe, és Isten azt parancsolja, hogy tartsák vissza ezeket a szeleket, ne fújjanak a földre, addig, míg be nem következik az elpecsételés, a történelem végén a hívőnép oltalom alá juttatása, de amikor ez befejeződik, ezek az angyalok elengedik a szeleket. És akkor ez a szelek elengedése a Bibliában egyenlő lesz a hét utolsó csapással, amikor az Isten nem elegyíti kegyelemmel a történelmi vészt és a történelmi kataklizmákat. Kedves hallgatók, valami olyasmit érthetünk meg ebből, hogy az egész világtörténelmünk sokkal iszonyatosabb, mint mi gondolnánk. Azért iszonyatosabb, mint mi gondolnánk, mert az Isten a történelem folyamán, tehát az elmúlt ezredévek folyamán mindig visszafogta a szeleket, mindig elegyítette kegyelemmel a szer meg fogja mutatni a történelmünk keretén belül történelmünk, ha az ő angyalai, mennyei erői által nem fogta volna vissza a pusztító erők munkáját, a mi történelmünk régen oda vezetett volna már, amivel zárul a történelmünk a hét utolsó csapással. Meg fogjuk látni, hogy tulajdonképpen mi lesz ez a csapás, mik lesznek ezek a csapások, de jó előre szeretném felhívni a figyelmüket, hogy két dolgot a csapásokról soha ne tessenek elfelejteni. Mert ez az első vers mind a kettőt jelzi. Az egyik, hogy a hét utolsó csapás egyrészt természetes következménye az emberi gonoszságoknak, amelyek felgyülemlettek a történelemben, emberi bűnök, emberi gonoszságok. Ez a hét csapás nem más, mint ezeknek a gonoszságoknak a szabadjára engedés, amiket most az Isten fékez. Tehát azért mondom, hogy ez a hét csapás megmutatja majd azt az emberiségnek, hogy milyen lett volna a történelmünk, ha Isten nem fékezné te volna. Például milyen lenne ma a történelmünk, ma is iszonyatos a történelmünk, mert itt Európában is tízezrek halnak meg, Ázsiában csak egy nap 20-30 ezer ember hal meg, éhínség, háború, politikai villongások miatt. De milyen lenne a történelmünk akkor, hogyha az Isten nem fékezné az egyes emberekbe levő gonosz indulatokat? Gondoljuk meg, hogy például egy-egy politikusnak a gonosz döntése, indulatos, kegyetlen döntése, hát sokszor emberek százezreinek vagy millióinak az életébe kerül. Hát csak a második világháború, ami hát azért néhány eszeveszett ember gonosz döntésének a végeredménye, ugye emberek több tízmilliójának az életét vette el. Tehát, hogyha Isten nem fékezné ezeket a gonosz erőket, már rég a világunk összeomlott volna, mert a gonoszságnak, a bűnnek van egy természetes következménye, amiket Isten mindig fékez a történelem során, de a történelem végén nem fog fékezni. Tehát a hét csapás egyfelől az emberi gonoszságok természetes következménye. Szóval ennyit mindenképpen tudnunk kell, hogy ez a hét csapás nem valami váratlanul, valami fatalisztikusan, valami föntről jövő égi zenebona, hanem a hét csapás sajnos itt érlelődött meg ezen a földön. És mindegyik csapásnál rá fogok mutatni arra, hogy ezeknek a csapásoknak mik a gyökerei az emberi döntésekben, az emberi életmódban, az ember erkölcsiségének eltorzulásában, mik a gyökerei ezeknek a csapásoknak. Másfelől azonban azt is mondja ez az első vers, hogy ez a hét csapás ezáltal teljesedik be az Istennek haragja. A második dolog, amit meg kell jegyeznünk a hét csapásról, hogy ez a hét csapás tulajdonképpen az Isten ítélete is a gonoszság fölött, és a gonoszsággal véglegesen azonosulók fölött. De rögtön az első vers után majd látjuk a nagy evangéliumot a hét csapás előtt, hogy az Isten a hét csapásba nem úgy engedi bele a föld történelmét, hogy ez váratlanul jöjjön, hogy ez hirtelen jöjjön, hanem Isten gondos, megkülönböztető műveleteket tesz, hogy mentse, akiket lehet menteni, és akik akarnak menekülni. De akik nem akarnak menekülni, és továbbra is megmaradnak a gonoszságukban, és maga az a sok-sok gonoszság, amivel kiteljesedik a hét csapás, ezeket az Istennek büntetnie kell, mert ha Isten nem gyorsítaná fel a folyamatokat, a földön nem maradna élet. Tehát a hét csapásról mondom, összefoglaló jelleggel ezt a két dolgot jegyezzük meg, hogy mindegyik természetes következménye az emberi bűnöknek, de mindegyik csapás az Isten ítélete is, amin azt kell értenünk, hogy az Isten felgyorsítja ezeket a csapásokat. Majd rátérek arra a kérdésre is, hogy milyen időtartamot foglalnak le ezek a csapásokat, még inkább látni fogjuk, hogy ezek viharos gyorsasággal peregnek le. Ez tehát a 15. fejezet első vers, ami roppant jelentőségű, ezért kellett egy kicsit hosszan beszélnem róla. A 15. fejezet második versétől kibontakozik egy nagyon szép látomás a második, harmadik és negyedik versben, ami rögtön közli az örömhírt, az evangéliumot, mert a Bibliából ez soha nem hiányozhat. Mit közöl ez a második, harmadik, negyedik vers? Ez azt közli, hogy lesznek olyan emberek, sőt, tömegesen lesznek olyan emberek, akik a hét utolsó csapást élve fogják átvészelni, akik élve megérik Jézus második eljövetelét, és az örök életnek a boldog várományosai lesznek. János apostol csodálatos látomásban látta ezt Pátmosz szigetén, azt olvastuk, hogy látott egy mint egy üvegtenger tűzzel elegyítve. Ez egy csodálatos tisztaságú látomás. Ugye a hét csapásnál általában ezt fogjuk látni, hogy minden megfertőződik, minden elromlik, minden összedől, sötétség lesz már az ötödik csapásnál, aztán a végén már talentum nagyságú jég és kő darabok esnek le, az egész földi világ szerkezete összehull. és eközben pedig lát János apostol egy üvegtenger tűzzel elegyítve. Hogy egy ókori embernek milyen hatalmas látomás volt, azt talán mi már nem is tudjuk, így 20. századi emberek, mert az, hogy üvegtenger, hát mire gondolunk mi az, hogy üvegtenger? De az ókorban az üveg egy nagyon ritka dolog volt, nagyon költséges volt az előállítása, és igazi, szép, tiszta üvegtárgyakat nagyon kevés részén készítettek a világnak. Sok helyén Európának, Ázsiának az üveg drágább volt, mint az arany, és az ókornak az egyik legcsodálatosabb tárgya volt az üveg, és az üvegtenger tűzzel elegyítve, ez valami olyan tiszta, vakító, fénylő látomás, nem is azt mondja, hogy arany vagy ezüst, hanem azt mondja, hogy üvegtenger tűzzel elegyítve, és itt látja azokat, akiket mi már láttunk a Jelenések könyve 7. fejezetében, mint elpecsételteket, a 14. fejezetében, akik a bárány mellett voltak a Sion hegyén, mint akik az utolsó nagy kegyelmi üzenetet hirdetik a világnak, látja János apostol ezt a jelképes sokaságot, ezt a 144 000-rel jelképezett jelképes sokaságot, amelyről már nagyon sokszor elmondtuk, hogy a végső történelmi idők hívő népei, nemzedéke, akik életben maradnak Jézus második eljövetelekor, és élve élik át a 7 utolsó csapást. Ezeket látja, és ezek énekelnek egy éneket. Ugye a Bibliában az ének szintén jelkép, az ének a hívő tapasztalat jelképe, és ezek az emberek éneklik a Mózesnek és a báránynak az énekét. Milyen éneket énekelt Mózes? El lehet olvasni Mózes második könyve 15. fejezetében. Itt van az a diadalmi ének, amit az Izrael fiai énekeltek élükön Mózessel, amikor átkeltek a vörös tengeren, illetve a nádas tengeren száraz lábbal. Valami olyan hasonlíthatatlan tapasztalatot szereztek az Istenről, az Isten erejéről, az Isten szabadító hatalmáról, amit senki nem szerzett odáig a történelemben. És aztán ezek az emberek nem csak a Mózes énekét, tapasztalatát visszhangozzák, hanem a bárányét is. Hiszen a bárány volt az, akiről azt olvassuk Jelenések könyve 7. fejezetében, hogy ő vezeti őket, a sok-sok nyomorúságon, csapáson megőrzi őket, vezeti őket. A bárány volt az, akiről azt olvastuk a 14. fejezetben, hogy ő állt ott a Sion hegyén, és körülötte a 144 000, tehát ők minden tiszteletet, minden dicsőséget Jézusnak adnak. Mert Jézus tapasztalatában, Mózes és Jézus tapasztalatában osztozik ez a végső idők hívő nemzedéke, és maga ez az ének, amit itt röviden feljegyez a Szentírás, az egyik legcsodálatosabb kijelentés. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert egyedül te vagy szent. Szóval ezek, hogy nagyok és csodálatosak a dolgaid, szóval ezek az emberek elismerik, hogy az Istennek az egész gondviselése és a világ történelmet, hogy a kezében tartotta, és hogy most a végső gongütés előtt Isten külön tudja választani még a földi történelem keretén belül, hát milliárd ember él ekkor. Sok milliárd ember él. Micsoda hatalmas dolog ez, külön választani azokat, akik méltók az életre, mert élni akarnak, mert tisztelik az élet törvényeit. Mert a bizonságtétel sátorának a temploma, ahol van a 10 parancsolat, megnyílt előttük, és az életükben szembefordultak minden életet pusztító szokással, gondolattal, és élni szeretnének. És ezek azokat viszont, akik semmiféle próbálkozását, kísérletét Krisztusnak nem fogadták el, és nem akarnak élni. Elfogadni az élet a 7 csapásnak ki lesznek szolgáltatva. De hogy Isten a válságba, és mindenkit ment az Isten előtt, minden ember végtelenül értékes. És tessenek elgondolni csak matematikailag is, hogy oly sok milliárd embert, mindegyiket külön választani, és az egyiket részesíteni a Mózes és a bárány tapasztalatában, aki ezt hagyja. Isten mindenkit szeretne ebben a tapasztalatban részesíteni. De aki nem hagyja, aki végleg ellenáll, aki nem akar élni, azt Isten át kell, hogy engedje a bűnei következményének. És ezt Látja a 24 vény, látja a 4 élőlény, látják az angyalok, akiknek száma 10000-szer 10000, és önkéntelenül feltör a lelkükből az elismerés, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te utaid, ó szentek királya. És azok, akik itt a végső idők hívő nemzedékeihez tartoznak, azok is elismerik az Isten végére mehetetlen igazságosságát és szeretetét. És csak ezután tér rá, ez a harmadik része a bevezető látomásnak, ezután tér rá a Szentírás arra, hogy ugyanakkor megjelenik, megnyílik a menny, megjelenik a 7 angyal, aki kitölti a csapásukat. Dáljunk meg egy pillanatra, hogyan is jelenik meg? Miben jelennek meg? Mint a görög mitológiában a Mars Isten meg a fúriák valami fekete, sötét ruhában, amikor a haragról, a bosszúról van szó? Milyen megdöbbentő. Ez a 7 angyal, akinél van a 7 csapás, fehér ruhába van, mellüknél aranyövvel körülövezve. Tehát úgy mutatja be a Szentírás a 7 utolsó csapást, ami egy teljesen jogos igazságszolgáltatás, és egy szeretetteljes igazságszolgáltatás. Tudnék, mindenki azt kapja, amit a szíve legmélyén kívánt. Mindenki azt kapja, amit a szíve legmélyén kívánt. Aki életet akart, de igazán életet, nem csak mondta, hanem megváltozott, megtért, az életmódja is összhangba került az Isten törvényeivel, az életet kap a csapások idejét is. Nem hal meg, sőt, Jézus értük jön és magával viszi őket a mennybe. Aki viszont semmiképpen sem akart élni, az azt kapja, amit a szíve legmélyén kívánt. Vagyis a bűnei napvilágra kerülését, végleges következményét, vagyis a halált. De ez fehér ruhába öltözött angyalok töltik ki, aranyövvel körülövezve a derekukon. Tehát ne tessenek úgy emlékezni erre a szakaszára a Bibliának, vagy erre az előadására is, hogy ez valami félelmetes dolog. Az Isten mindenkit szeretne üdvözíteni, mondja az 1. Timóteus levél, 2. fejezet, 4. verse. Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére még itt a földön is eljusson. De aki ezt nem akarja, semmiféleképp nem akarja, Isten a szabadságnak is az Istene, mert szeretet nincs szabadság nélkül. Tehát ebben az egész bevezető látomásban szinte látjuk azt, hogy Isten gondoskodott arról, hogy mielőtt a 7 csapás víziói megjelennek, addig mi gondolatilag, hitbelileg azért biztos alapokon álljunk. Hogy lássuk, hogy mi ez a 7 csapás. Hogy lássuk, hogy ez természetes következmény, amit Isten ítélete felgyorsít. És lássuk azt, hogy ez a 7 csapás nem annyit jelent, hogy elnézést kérek a kifejezésért, de Isten elveszítette volna a türelmét. Ez nem olyan megint, mint a mitológiai fúriák vagy párkák, hogy fogják az ollót, elvágják a sorsnak a fonalát, vagy a világtörténelem fonalát, legyen vége, mert most már elég. Hanem Isten tökéletesen, pontosan minden embert kérlel, küzd az embereket, hiszen az előző fejezetben tetszettek látni, hogy a végső nagy küzdelme Istennek is a választottaink keresztül milyen üzenetekben válik nyilvánvalóvá. Ez a Jelenések könyve 14. fejezet 6. versétől a 13. tartó 3. angyali üzenetben. Na most ezután, hogy megnyílik a menny és megjelenik ez a 7 angyal, fehér ruhákkal és aranyövekkel körülövezve, még egy jelentőségteljes dolgot, mindent nem tudok kiemelni, szóval előre is erről lemondok, akit jobban érdekelnek, szinte szó szerint érdekelnek ezek a kérdések, ismét csak említeném azt, hogy minden második szombaton Dániel könyve vázlatproféciái és Jelenések könyve vázlatproféciái a témáink az Zugligeti előadásokon. Akiket érdekel a kérdés részletesebben, kiteszek ide az asztalra meghívókat. Az előadás sorozat, ahol a megbeszélést és a kérdéseket is folytatjuk, szeptembertől májusig tart, és most éppen január 16-án lesz a 10. előadás, amelynek a témája ez a bizonyos fenevad, amivel ma is sokat fogunk találkozni. Tehát mondom, akit érdekel, az elveheti ezeket a meghívókat. De még egy rövid dolgot hadd említsek, a 8. vers, ami így hangzik, hogy megtelt a templom füsttel az Isten dicsőségének és erejének miatta, és senki a templomba be nem mehetett, míg nem a 7 angyal 7 csapás elvégeztetett. Nem tudom, hogy tetszenek-e arra emlékezni, hogy a Biblia már máskor is állította azt, hogy a világ történelme egy bizonyos pontjában a mennyben csend lesz. A menny üres lesz. Ugye olvastuk ezt Jelenések könyve 8. fejezetében, az első versben, hogy lőn nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Ez volt a 8., illetve a 7. pecsét felnyitásakor. Csak ennyit mond, felnyitja Jézus a 7. pecsétet, és ennyit mond, lő nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Itt is azt mondja, hogy a templom megtelt füsttel, látta János apostol látomásban a mennyei szentét, megtelt füsttel az Isten erejének miatta, és senki be nem mehetett a mennybe, senki be nem mehetett a templom. Ez mit jelent? Ez ugye annyit jelent egyszerű nyelven, hogy senki nincs ott, sem Jézus nincs ott, sem nincs ott a 24 vén, ugye állandóan találkoztunk ővelük Jelenések könyvében, hogy az emberiség előőrse, Mózes, Illés és a Énok és a többiek, nincs ott az a sok-sok angyal, de mennyire logikus és tökéletes a Biblia. A Biblia más helyén azt mondja, hogy az Úr eljön majd, hogy is mondja az első tesszalonikai levél 4. fejezetében Pál apostol, az Úr eljön majd riadóval, arkangyal szózatával, és vele együtt, mondják más Biblia versek, vele együtt jönnek az angyal seregek, tehát az egész értelmes teremtett világ, az el nem bukott teremtett világ Krisztus kíséretében jön a földre, a menny üres. Ebből is tudjuk például, hogy ez a 7 csapás, ez mennyi ideig tart, mert ugye beszéltünk arról, hogy mit jelent ez, hogy a lő nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk ebből, valamint abból a jellegzetes tényből, amit majd olvasunk, hogy míg tart az első csapás, már jön az 5., és míg tart az 5., még ott van az első, hogy a 7 csapás tulajdonképp napok kérdése. Tehát a 7 csapásról ne úgy tessenek gondolkozni, hogy ezek hosszú hónapok, vagy évek, vagy pláne nem, hogy történelmi időszakok. A 7 csapás egy rendkívül gyors dolog. Amit Jézus így mondott Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy a választottakért meg fogja rövidíteni ezeket a napokat. Vagy így mond Pál apostol a római levélben, hogy Isten rövidre metszi a történelmet az ő igazságában. Mert hogyha ez a 7 csapás hosszú ideig folytatódnék, nem lenne ember, aki ezt át tudná élni. Szóval egyszerűen a Földön olyan körülmények lennének, hogy maga az élet alapjaiban válna kérdésessé. Tehát ez, hogy megtelik a templom füsttel, csend van a templomban, senki be nem mehet a templomba, míg a 7 csapás be nem fejezhetik, ez annyit jelent, hogy Jézus már elindult a mennyből. Már elindult mennyei seregek kíséretében, és amikor Jézus elér a földre, összegyűjti azokat az embereket, akik oltalmat kaptak, és visszatér a mennyben, addig lesz nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Tehát ezek napok kérdése. Ezért fogjuk látni azt a jellegzetességet is, hogy a 7 csapás idején megváltozásra már nincs mód. Tehát a 7 csapás az egy iszonyatos nagy bizonyíték lesz amellett, hogy mindent, amit az Isten mondott, beteljesedik. De akkor már megváltozni nem lehet. Megváltozni abban a történelmi időszakban lehet, amikor az ember még dönthet, választhat, amikor hirdettetik az evangélium, és minden ember dönthet, választhat, amikor a 7 csapás elkezdődik, a Jelenések könyve 22. fejezete lép érvénybe, ami ezt mondja, aki szent legyen szent ezután is, aki igazságtalan legyen igazságtalan ezután is. A 7 csapás az egy végleges szétválasztása az emberiségnek. Az igazak igazak, a nem igazak, és a nem igazak a csapások hatása alatt sem lesznek mások. Ő kapcsolta le ugyanis. Hol is hagytuk abba? Ott hagytuk abba, hogy a 15. fejezet végénél tartunk, tehát annál, hogy a 7 csapás tulajdonképp napok kérdése. És ezek után rögtön én rá is térnék a 7 csapásra, illetve még egy rövid közbevetés, hogy egy kicsit a 20. század levegőjét ne csak a saját tüdőnkön, vagy idegrendszerünkön, vagy gondolkodásunkon átszűrve érezzük, hanem egy versen is. Ezért egy olyan próféta szólal meg, akit Radnóti Miklós megidéz, joggal idézi meg Nahum prófétát a 8. eklogában, hiszen Radnóti verse fog most felhangozni, de én is joggal idézem Nahumot és a többi kis prófétát is, hiszen a Bibliában a hét csapásról nem Jelenések könyve 7., 14. és 15-16. Fejezete beszél először. Csak ezek a Jelenések könyve fejezetek beszélnek a hét csapásról folyamatukban. Vázlat profécia szerűen, de a hét csapásról pillanatkép profécia szerűen. Ugye tudjuk, hogy ez a két nagy profécia típus van. A vázlat proféciák folyamatot mutatnak be, egymás után következő eseményeket. A pillanatkép proféciák csak egy-egy jelenségre hívják fel a figyelmet. Például az, hogy az emberi történelem végén a hét csapás idején szinte a hőhalálhoz közeli állapotok állnak be. Óriási forróság lesz. Vagy arra hívják fel a figyelmet, hogy sötétség lesz. Vagy arra hívják fel a figyelmet, hogy beszennyeződik a föld, megmérgeződik a földi bioszféra. Hát ezek a proféták, legfőképpen Habakuk proféta, hadd hívjam fel a figyelmüket erre a rövid tanulmányra, amely Habakuk proféciáit nagyon világosan, de röviden állítja elénk, Vankos Zsuzsa Habakuk proféta könyve. Egyben a Habakuk könyvében található történet filozófiát is elénk állítja. Nagyon fontos Habakuk könyve a hét csapás megértése szempontjából. Ez 25 forintba kerül ez a tanulmány. És hadd hívjam fel figyelmüket egy legújabb kiadványunkra, az Egészséges Életmód Bibliai Alapelvei, amelyet akkor fogok majd idézni, amikor az első csapás elkezdődik, mert az első csapás tulajdonképpen rámutat arra az egészségtelen életmódra, és arra a helytelen életvitelre, amit folytatnak az emberek. Ez a tanulmány, ez 45 forintba kerül. Tehát mondom, hogy ószövetségi proféciák sokasága, még itt van a Zakariás proféta könyvéről szóló kiadványunk is, ószövetségi proféták sokasága beszélt, de csak pillanatképszerűen ezekről az eseményekről. Ezek közé tartozik Náhum is. Radnóti, amikor ezt az eklogáját megírta 1944. augusztusának végén, akkor a költő, tehát ő maga, ezt a prófétát, Náhumot idézi meg, és elkezdenek beszélni arról, hogy ennek az ószövetségi prófétának milyen mély és alapos tudása van arról, hogy mi az ember, miért következnek be ezek az események, és tulajdonképpen mi is a teendő ezeknek az eseményeknek az előszelében. Tehát mielőtt rátérnék a hét csapás rajzára, a verset Papp Zoltán adja elő.
8. ekloga. Üdvözl légy! Jól bírod-e vadhegyi úton a járást, szép öreg ember? Szárny emelé, avagy üldöz az ellen. Szárny emel, indul a tűz, s a szemedből lobban a villám. Üdvözl légy, ak férfiú! Látom már, hogy a régi nagy haragú proféták egyike vagy. De melyik mond? Hogy melyiké? Náhum vagyok. Elkós városa szült, és zengtem a szót Asszír Ninivé buja városa ellen. Zengtem az isteni szót a harag teli zsákja valékén. Ismerem ős dühödet, mert fennmaradott, amit írtál. Fennmaradott, de a bűn szaporább, mint annak előtte. S hogy mi a célja az Úrnak, senki se tudja ma sem még, mert megmondta az Úr, hogy a bőfolyamok kiapadnak, hogy megrodjan a Kármel, a Básán és a Libánon dísze lehervad, a hegy megrendül, a tűz elemészt majd mindent, s úgy is lőn. Gyors nemzetek öldösik egymást, s mint Ninivé, úgy mesztelenül le az emberi lélek. Mit használtak a szózatok, és a falánk fene sáskák zöld felhője mit ért, hisz az ember az állatok alja. Falhoz verdesik itt is, amott is a pötty csecsemőket. Fákja a templom tornya, kemence a ház, a lakója megsül benne, a gyártelepek fölszállnak a füstben, égő néppel az utca rohan, majd búgva elájul, s fortyan a bomba nagy ágya, kiröppen a súlyos ereszték, s mint legelőkön a marha lepény, úgy megzsugorodva szerte hevernek a holtak a város térein. Ismét úgy lőn minden, ahogy te megírtad. Az ősi gomolyból mondd, mi hozott most mégis a földre? A dű, hogy az ember újra s azóta is árva az emberforma pogányok hadseregében, s látni szeretném újra a bűnös várak elestét, s mint tanú szólni a kései kornak. Már szóltál, s megmondta az úr régen szavaidban, hogy jaj a prédával teli várnak, ahol tetemekből épül a bástya. De mondd, évezredek óta lehet, hogy így él benned a dű, ilyen égi konok lobogással. Hajdan az én torzszámat is érintette, akárcsak bölcs Izajásét szénnel az úr. Lebegő parazsával úgy vallatta a szívem, a szén izzó eleven volt, angyal fogta fogóval, s nézd, imhol vagyok én, hívj engem is el hirdetni igédet, szóltam utána. És akit egyszer az úr elküldött, nincs kora annak, s nincs nyugodalma, a szén, azaz angyali, égeti ajkát. S mennyi az úrnak, mond, ezer év, csak pilleidő az. Mi fiatal vagy, atyám, irigyellek. Az én kis időmet mérném szörnyű korodhoz. Akár vadsodrú patakban gömbölyödő kavicsot, már koptat a röpke idő is. Csak hiszed, ismerem újabb verseid. Éltet a méreg. Proféták s költők dühe oly rokon. Étek a népnek, s innivaló. Élhetne belőle, ki élni akar, míg eljön az ország, amit ígértem az ifjú tanítvány, rabbi, ki bétöltötte a törvényt és szavainkat. Jöjj hirdetni velem, hogy már közelít az az óra, már születőben az ország. Hogy mi a célja az úrnak, kérdém, lásd, az az ország. Útra kelünk. Gyere, gyűjtsük össze a népet, hozd feleséged, s mess botokat már. Vándornak jó társa a bot. Nézd, add ide azt ott, az legyen ott az enyém, mert jobb szeretem, ha göcsörtös. Láger Heidenau, Zsagubica fölött a hegyekben, 1944. augusztus 23.
Köszönöm szépen. Hát igen, néhány világomlásnál, mint a második világháborúban is, ezeknek a prófétáknak a szavai nagyon közel kerültek írókhoz és költőkhöz is, és megérintették őket, mert valóban a történelem olyan volt, mint a ház, a kemence, kemencévé vált ház. De a Biblia szerint az utolsó hét csapásnak megvan a maga szabott történelmi ideje, tehát hogy kezdtem az előadást, most is ismétlem, sok csapás volt. De a hét utolsó csapást talán egyetlen egy igevers érteti meg velünk, ez Dániel könyve 12. fejezetének első verse, Dániel 12.1, amely azt mondja, olyan nyomorúság lesz, mint amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön. Ennyivel lesz más ez a hét utolsó csapás az ezelőttieknél. Olvasom az első csapást. És hallottam nagy szózatot a templomból, amely ezt mondta a hét angyalnak. Menjetek el, és töltsétek ki a földre az Isten haragjának hét poharát. Elment azért az első, és kitöltötte az ő poharát a földre. És támad gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken volt a fenevad bélyege, és akik imádták annak képét. Kedves hallgatók, mi is ez az első csapás? Az első csapás fekélyek kezdik borítani az emberek testét. Ez a fekély, az eredetiben ez a helkosz szó, helkosz, ez előfordul a Bibliában Jób könyvében, amikor Jób testét is fekélyek kezdték borítani. Előfordul Mózes második könyvében, az egyiptomi 10 csapás rajzában. Előfordul még más helyeken is a Bibliában, ahol a Szentírás a leprát, a bőrbetegségeket jelöli meg. Először ezt kell megértenünk, hogy miért fekélyek jelennek meg az embereken. Utána pedig azt kell megértenünk az első csapásnál, hogy miért csak bizonyos embereken jelennek meg a fekélyek, és ezt annyira konkrétan mondja, hogy azokon látszik majd a fekély, akik imádják a fenevadat, annak képét és bélyegét felveszik magukra. Na most először az első dologgal szeretnék foglalkozni, hogy mi ez a fekély. Ugye szem előtt tartom a 7 csapásnál azt a magyarázati elvet, ami az egész Szentírásra nézve igaz, hogy még be nem teljesedett proféciákra azért túl részletesen nem lehet beszélni. Tehát én is megkockáztatok csak dolgokat, de nagyon részletekbe belemenni, azt hiszem, élő ember a mai napokban ebbe a 7 csapásba bele nem mehet. De azért ez a 7 csapás sok mindent sejtett. Én is úgy vagyok ezzel a kérdéssel, hogy amikor áttanulmányoztam ezt a kis füzetet, éppen ugye itt hétről hétre vannak a bibliai alapelvek az egészséges életmódról, éppen az elmúlt héten volt egy ilyen tanulmány ebben, hogy mit tanít a Biblia, az Ószövetség ezen belül a gyógyításról, a betegség megelőzésről. És éppen Mózes 3. könyve 13. fejezete került itt sorra, amely például az Izrael népében levő leprás embereket, vagy bizonyos fekélyes, vagy külső, a bőrön látható elváltozásokat átélő betegeket illette, hogy ezeket el kellett vinni a paphoz, Lévi fiaihoz. A papnak hogy kellett megvizsgálnia, hogy kellett elrekesztenie 7 napig, hogyan kellett tehát a többi embertől eltávoztatni, bizonyos higiénikus szokásoknak alávetni, 7 nap után újra megnézni, megint egy 7 napot adni. Hát roppant módon érdekelnek ezek a kérdések, bár orvos nem vagyok, de néhány orvos ismerőshöz az ember elmehet, például egy bőrgyógyász szoktam kérdezni az utóbbi években, mert mondom, ez az első csapás mód felett izgat. És ez a vidéki bőrgyógyász főorvos nekem elmondta, hogy a tudomány legújabb állása szerint a bőrbetegségek egyre inkább elszaporodó félve annak, és 2 dolognak köszönhetők. Ugye a Bibliából kiderül, hogy valahogy minden betegség a bőrön meglátszik, valamilyen módon. Még az egyszerű gyomorrontás is valami pattanásokban kiüt a bőrön, vagy egy belső mentális, pszichés gyengeség is, mondjuk egy halott halvány ábrázatban kiütközik. De aztán nagyobb betegségek meg még inkább, járványos betegségek még inkább, és ez a bőrgyógyász nekem elmondta, hogy tulajdonképpen a bőrbetegségek legfőbb oka az immunrendszernek a legyengülése. Az immunrendszer legyengülése az jellegzetesen modernkori probléma, jellegzetesen nem isteni csapás, most még nincsen 7 csapás, nem abban az időben élünk, hanem a helytelen életmódnak a következménye. Az ember olyan dolgokat visz be a szervezetébe, mert az immunrendszer főleg a táplálkozással van kapcsolatban, amelyek tompítják, sőt megsemmisítik a szervezet védekező reakcióit. Tehát az, hogy jön a 7 csapás, és az első csapásnál rögtön bőrbetegségek vannak, fekélyek lepik meg az embereket, ez egyfelől a helytelen életmódnak a következménye, bizonyos embereken, nyilván azokon jelennek meg majd ezek a dolgok, akik nem is akartak megváltozni, noha tudták, hogy ez helytelen, ez az egész életmód. De az immunrendszer legyengülése mellett van még egy másik oka a bőrbetegségeknek, és erről már a napilapok vagy tudományos folyóiratok is egyre többet írnak, ez az ózonpajzsnak a szétjukadása. Az, hogy ibolyán túli sugarak jönnek be a földünkbe, most már az északi és a déli sarkör körül is, a helytelen helytelen gazdasági versengés miatt, ugye az emberiség a Föld ózonrétegét kezdi kiukasztani, illetve Európában, ahol az ózonpajzs még nem lyukadt el, kezd elvékonyodni, vészes gyorsasággal kezd elvékonyodni ez az ózonréteg. És már is statisztikák szólnak arról, hogy a világ bizonyos részein a bőrrák sokkal elterjedtebb, így például Dél-Amerikában. De az olyan pici országban is, mint Magyarország, és ezt véletlenül onnan tudom, hogy én abból a városból vagyok, ott születtem, ahol a legtöbb bőrrákos beteg van, Moson-Magyaróvár, még egy ilyen pici országban is ki lehet jelölni a bőrrák foltokat. Tehát a legtöbb bőrrákos sajnos a mi városunkban van és annak környékén, iparilag rendkívül szennyezett vidék, és ki tudja még, mi minden játszik szerepet, már alapítványok jöttek létre a bőrrákosok gondozásáért, szóval százasával vannak bőrrákos betegek, akik mire számíthatnak az elkövetkezendő években a lassú lepusztulásra, halálra. Tehát ennek az első dolognak, hogy az emberek testét fekélyek lepik meg, ennek alapvetően két emberi problémája van. Egyrészt egy személyes probléma, a helytelen életmód. Ember tulajdonképpen lerombolja az immunrendszerét, károsítja magát, és nem tud védekezni a betegségekkel szemben. Mondom, én nem akarok feltételezésekbe túlságosan belebocsátkozni, de már ma is látszik az, ez a hétcsapásnak az előszere tulajdonképpen látszik, hogy aggasztó mértékben romlott le az embereknek a védekezési és ellenállási képessége. Noha például Európában sokkal jobb világot élünk, az életszínvonal összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint Ázsiában vagy Afrikában, de egyszerűen az emberek gyengébbek, sok esetben gyógyíthatatlanok, és az ellenálló készségük teljesen romokban hever. Másrészt egy közösségi, de szintén emberi bajnak a következménye, és ez a mérhetetlen gazdasági verseny, a pénzre orientált modern világrendszer, amit röviden kapitalizmusnak neveznek, és amiről semmi illúzióink nem lehet, ami főleg Amerikát és Nyugat-Európát teszi felelőssé azért, ami történik, de nyilván más államokat is, akik eszeveszett rohanással a vesztükbe szaladnak az előbb említettek után. És ezután mondja azt a Szentírás, hogy ugyanakkor viszont Isten ezeket a betegségeket csak azoknál fogja megengedni, és csak azoknál ütközik ki ez az első csapás, akiken van a fenevad bélyege, akik imádják annak képét. A fenevad a Dániel könyve 7. fejezetétől ismeretes, Jelenések könyve 13. fejezetében már azonosítottuk. Itt a hét csapás idején többször megjelöli a fenevadat. Ahogy említettem önöknek, a legközelebbi előadásunk a fenevadról szól, csak a fenevad miben létéről és kilétéről, ez a Dániel könyve 7. fejezet 2. részéről. Tehát hadd tegyem hozzá azt, hogy az az ember, aki felhagyott a rossz életmódjával, az az ember, aki ugyan változtatni nem tud azon, hogy most Nyugat-Európa mit csinál, meg Amerika mit csinál, meg az ózonpajzs mekkora vagy nem mekkora, de aki a személyes életében, amit megtehetett és változtatott az életmódján, elfogadta az Isten törvényeit, és nem földi hatalmak és erők szolgálatába áll, ami a fenevadnak az értelme, egy konkrét valláspolitikai hatalomnak a megnevezése ez a Bibliában, az az ember mentes lesz a csapásoktól. De az az ember, aki bár hallotta az Isten evangéliumát, az Isten törvényt, de nem változtatott az életstílusán. Aki esetleg elfogadott dolgokat, de nem élt aszerint, és ne felejtsék el az első Korintusi levél 6. fejezetét, amelyben azt mondja Pál apostol, hogy a testünk a Szentlélek temploma, tehát a testünket ugyanúgy óvnunk kell. A Bibliának a testi életre vonatkozó törvényei, táplálkozási, higiéniai, szexuális, táplálkozási törvények, azok éppen annyira fontosak, mint az erkölcsi törvények. Tehát az az ember, aki ezeket becsülte, tisztelte, megtért, megváltozott, és ezekben is megújult, azok mentesek a csapásoktól, akik viszont nem. Az Isten a végső időben azokat az embereket, a Krisztus eljövetel előtt élve élő embereket, akik nem akartak megváltozni ezeknek a csapásoknak, illetve a saját természetes, helytelen, rossz életmódjuk következménye ki kell, hogy szolgáltassa. Tehát mondom, hogy az első csapásnak nagyon is megvannak a természetes gyökerei, és nagyon is megvan az a szempontja, hogy Isten ezt a hét csapás idején megengedi, felgyorsítja, és ennek a helytelen életmódnak és helytelen életvitelnek a végső következményeit láthatóvá teszi. De ez nem annyit jelent, hogy az Isten most ezelőtt is, most is és ezután is ne küzdene az emberekért, és ha már nem hisznek a Bibliának, higgyenek az orvostudománynak. Ha már nem hisznek az orvostudománynak, higgyenek a természetgyógyászatnak. Ha már nem hisznek annak se, higgyenek annak, amit saját maguk éreznek, a saját maguk értelmével, lelki ismeretével. Mert ezek olyan 2x2-4 világossággal fognak megjelenni az emberek előtt, ezek a kérdések. Jön a második csapás. A másik angyal is kitöltötte az ő poharát a tengerbe, és olyannál ő, mint a halott vére, és minden élő állat meghalt a tengerben. A második csapás tehát a tengereknek a megfertőződése, elszennyeződése, tulajdonképpen használhatatlanná válása. Miért ez? Ez ki fog derülni, különben már kiderült egy bizonyos szempontból Jelenések könyve 13. fejezetéből, hogy a földi történelem végén ez a bizonyos fenevad, ez a tengerből feljövő fenevad egy másik fenevaddal, a földből feljövő fenevaddal szövetségre lép, egy hatalmas egyház és egy hatalmas politikai hatalom az egész világot uralni fogja, tehát egy egységes világkormányzásra törnek, hogy úgy mondjam, hogy egy kézben legyen a hatalom, és a tenger ugye a népek közötti közlekedésnek, a kereskedelemnek is a jelképe a Szentírásban, különben elsődlegesen a tenger mondjuk a népeknek a jelképe, ezt Jelenések könyve 17. fejezet 15. verse szó szerint azonosítja, Dániel 7. fejezetében jelenik meg a jelkép, és fogunk találkozni ezzel a jelenséggel, hogy mi folyik a tengeren, Jelenések könyve 17. 18. fejezetében, amely, ahogy itt érzékeltetem ezen az egyszerű rajzon, ha itt van a hét csapás ezen a besatírozott részen, ez a 15. és 16. fejezet, akkor utána a 17. és 18. fejezet visszatekint a hét csapást közvetlenül megelőző időszakra, és a hét csapás közvetlenül megelőző időszakban azt látjuk, hogy az egész tenger mozgásban van. Kapitányok jelennek meg, hajók, árusok, királyok, mindenféle emberek, akik kereskednek, nem csak árukkal kereskednek, tehát egy egységes világkereskedelem, hanem kereskednek szellemi, vallási cikkekkel is, hogy úgy mondjam, a két fenevadnak a szolgálatában, a tengerből és a szárazföldből feljövő fenevad szolgálatában. Tehát az egész emberiséget uralni akarják, aminek megint az előszerét nagyon látjuk, amikor egységes Európáról, vagy egységes világrendről és egységes világkormányzásról beszélnek, mondván, hogy ezt a világot, amelyben élünk, amely már a végső lehetőségeihez jutott el, csak egy egységes kéz tudja megtartani és kivezetni a káoszból. Istennek viszont a véleménye mi erről? Ezt mutatja meg a második csapás. Istennek a véleménye erről az, hogy hagyja látni ennek a világkereskedelemnek és ennek a szellemi-lelki világkereskedelemnek is a végső következményeit. Ettől elfertőződik a tenger, vérré válik a tenger. Meghalnak az állatok a tengerben, és Isten megint felgyorsítja ezt a folyamatot, megítéli, ez majd a 6. csapásnál lesz, illetve a 17. és 18. fejezetben már jelzés kap, hogy Isten a szabadságnak és a szeretetnek az Istene. Isten mindenféle egységes, erős markot, Isten mindenféle ilyen egységes, centralizált hatalmat, ami nem más, mint visszaélés a hatalommal, végképpen és véglegesen elítél. És ezért jelenik meg a második csapás, így a tengereknek a lehetetlenné válásában, ahol a két fenevad nem tudja kifejteni azt, amit akar, és összeomlása része, amit különben a 17. és 18. fejezet fog elmondani, hogy micsoda iszonyatos összeomlás lesz, gazdasági összeomlás, társadalmi összeomlás, kulturális és főleg erkölcsi vallási összeomlás. Na de jön a harmadik csapás. A harmadik angyal is kitöltötte az ő poharát a folyóvizekre és a vizek forrásaira, és lőn vér. És hallottam, hogy a vizek angyala ezt mondta. Igaz vagy, Uram, aki vagy és aki voltál, te szent, hogy ezeket ítélted. Mivel hogy szentek és próféták vérét ontották, vért adtál nékik inni, mert méltók arra. És hallottam, hogy más az oltáról ezt mondta: jól van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. Tehát mi a harmadik csapás? A folyóvizeken és a vizek forrásain is vér képződik, tehát elszennyeződés. Már az előző csapásból is kiderült, ha figyelmesen tetszettek hallgatni, hogy ezek a csapások egyrészt konkrétan vendő csapások. Tehát fekély lepi meg az embereket, ezt máshogy nem magyarázhatjuk, mint betegségek, tehát külsőleg látható betegségek. Tenger elváltozik, másképp nem magyarázhatjuk, hogy az élő világ nagy részét magába foglaló tenger egyszerűen megszennyeződik, és vége ott az életnek. Harmadik csapás, hogy a vizek és a vizek forrásai elszennyeződnek, másképp nem magyarázhatjuk, hogy nem csak a tengerek mennek tönkre, hanem az emberek hétköznapi és legközvetlenebb mikrovilága is. Nem lesz víz, nem lesz iható víz. Az ember beszennyezi a vizet. Nem kell talán magyaráznom se a tengernél, se a vizek forrásainál, hogy mennyit tesz az emberiség azért, hogy ez bekövetkezzék. 30-40 évvel ezelőtt hallottam ilyet idősebb emberektől, akik már akkor ismerték a Bibliát, hogy a hitetlenkedve néztek erre a kérdésre. Mi az, hogy a vizek el fognak fertőződni? Fent élnek emberek hegyi falvakban, csodálatos, tiszta, friss víz, és ugyanezek az emberek, akik 30 éve talán így gondolkodtak, tessenek megkérdezni ma a Magyarországon is hegyvidéken lakó embereket, mit mondanak a vízről. Szóval a talaj elszennyeződés, a műtrágyázás, a kemizálás, szóval az ember annyira beleavatkozott az élővilágba, hogy egyszerűen ezeket a csapásokat nem lehet itt letagadni, hogy itt bizonyos biokémiai folyamatok is érvényre jutnak és ki fognak csúcsosodni, de ugyanakkor ne felejtsük el, hogy ezeknek a csapásoknak tulajdonképp átvitt értelmük is van. Mert ahogy a nagy tenger a világkereskedelmet érinti és az egységes világkormányzatot, itt az, hogy a mikrovilágban is döbbenetes igazságtalanságok vannak, ezt a két ezután megszólaló hang teszi nyilvánvalóvá, ugye amikor azt olvassuk, hogy a vizek angyal ezt mondta. Vizek angyala, milyen különleges kifejezés, ez nem valami misztikus dologra tessenek gondolni, valami görög mitológiai lényre, aki most feljön a vizek mellől, hanem egy angyal, aki ott áll a harmadik csapásnál, aki kitölti a harmadik csapást, és azt mondja, hogy ez azért van ez a csapás, és igaz vagy, Uram, hogy ezt megengedett, sőt büntetett, mivel szentek és próféták vérét ontottál, vért adtál nékik inni, mert méltók arra. Vagyis ez azt mutatja, hogy az egységes világkormányzás nyilván kegyetlen fog lenni. Aki ebben nem akar részt venni, vagy aki nem ismeri ezt el, vagy akinek más a meggyőződése és a felfogása, ezt helyileg az életterületén, az otthonában, azon a vidéken, abban az országban kegyetlenül üldözni fogják. Visszatérnek az üldözések a történelem végén, az emberek kioltják a másik ember életét azért, mert nem azonos a felfogása, nem azonos a meggyőződése ezzel az egységesülő világkormányzattal, és ezért mondja ez az angyal, hogy igaz, Uram, hogy ezt teszed velük, mert ők a szentek és próféták vérét ontották. És ugyanezt mondja egy másik hang is az oltáról: jól van, Uram, mindenható Isten, igazságosak és igazak a te ítéleteid. Olyan határozott ez a két megjegyzés, hogy csak arra tudunk gondolni, hogy ez az egységes világkormányzás, ami egy gyökerében egy hamis és ember mögött egy démonikus erő tákolt a szövetség, ez olyan kíméletlen és olyan kegyetlen fog lenni a másként gondolkozókkal és a Krisztushoz, a Szentíráshoz hűséges emberekkel, hogy szinte mennyei lények azt mondják, hogy ennek vége kell, hogy szakadjon. Emlékezzünk csak, hogy Jelenések könyve 6. fejezetében volt már egy ilyen jelenet, hogy az oltár alatt levő lelkek, ugye az a sok vér, ami kiállt fel az égre, hogy Uram, meddig tűröd még, hogy ártatlanok és igazak vérét ontsák? És akkor mi hangzott el? Akkor azt mondja, hogy fehér ruha adatott nékik, és az, hogy nyugodjanak még, míg be nem telik az ő társaiknak is a megöletése, akiknek meg kell öletni még Jézus második eljövetelék. Tehát az emberiség történetében nem csak a betegségek, nem csak a környezet szennyezés, Nehogy valaki most azt gondolja, hogy a betegségek meg a környezet szennyezés a legnagyobb csapások. Az emberiség történetében egyre nagyobb csapás, ugye, mert egyre inkább haladunk a nagyobb csapások felé, a legnagyobb csapás az erkölcsi, a vallási életben tanúsított torz magatartás, türelmetlen magatartás, másik ember leseprése, másként gondolkozó ember türelmetlen kezelése. Itt szeretném fölhívni a figyelmüket az egész emberi kultúrának az egyik legcsodálatosabb műve iránt, és ez John Locke-nak a Levél a vallási türelemről című műve, amelyben 1685-ben olyan kristálytisztán fejtette ki ez az angol jogász és filozófus, hogy mit jelent az egyes embernek és mit jelent egy közösségnek a másképp gondolkodókat tisztelni. És miért nem férhet össze az igazi vallással, és ha a keresztények igaz vallásnak akarják tartani a kereszténységet, azt mondjalak, az a kereszténység az igaz vallás, amely nem türelmetlen és nem üldözi a másképp gondolkodókat. Ugye csak az egész műnek a kezdő mondatát hadd olvassam fel, ugye egy nagy úrnak írja a művét, egy fiktív megszólítás, mert szegény Locke nem is tudta Angliában megírni a művét, mert még Anglia sem volt elég liberális ahhoz, hogy egy ilyen művet meg lehessen jelentetni, álnéven és Hollandiában adta ki a 17. század végén. Azt kérdezett tőlem nagy tekintetű uram, miként vélekedem a keresztények között tapasztalható kölcsönös türelemről? Ez a kérdés, hogy azt a kérdést teszed fel nekem, hogy a keresztények közötti türelemről hogy vélekedem? Melyre röviden én ezt válaszolom. Ezt látom az igaz egyház legdöntőbb ismertető jegyének. Tudj, mit lát az igaz egyház legdöntőbb ismertető jegy, hogy türelmese. Amely nem türelmes, amely hatalmával akarja lesöpörni a kérdéseket, amely nem tiszteli az emberi keresést, a másként gondolkozást, az ateistáknak vagy más vallásúaknak a küzdelmét, a vívódását, az nem kereszténység. Mennyire aktuális kijelentés ez, ugye? Ma is hányan mondják azt, hogy keresztények, meg így kereszténység, meg úgy kereszténység, de még a közelébe sem mennek annak, hogy egy másik ember, talán egy szerencsétlen embert, aki kívülről talán megjátsza a magabiztosat, de belülről nincsen tisztában, hogy miért él, és mit hisz, miben van meggyőződése, meg se hallgat. Nem, hogy segítene rajta, nem, hogy bemutatná neki, hogy mit jelent a kereszténység, Isten, Jézus Krisztus, meg se hallgat. Szóval a kereszténység, ami a napjainkban politikai pártokká szerveződik, államoknak ugyanolyan alátámasztó dúcává fejlődik, mint a középkorban, amikor a feudális rendnek a legnagyobb alátámasztó dúca volt. Szóval ez nem kereszténység, ezt már John Locke is megírta. De hát van még a könyvében nagyon sok fejezet, például, hogy mi az állam, mi az egyház, mi a türelem, hogy a szertartások egyáltalán mit érnek, mit nem, hogy a dogmák, mi a pártoskodás, mi nevezhető eretnekségnek, szakadárnak, szektának. Talán látták önök is nemrégiben a televízióban azt a műsort, hogy csupa nagy ember ott ült, és végig egy fogalmat nem tudott tisztázni. Egy fogalmat nem tudott tisztázni. Hát, hogyha valamit nem tudnak tisztázni, akkor milyen legyen a beszéd, milyen legyen a magatartás. Tehát én egy nagyon, hogy mondjam, mindenkinek a kezébe adnám ezt a könyvet, végülis nem hosszú, el lehet olvasni egy-két óra alatt, hogy egy kicsit gondolkozzék el azon, hogy nehogy valami túltengő beképzeltség vegyen erőt embereken, hogy ők a keresztények, és kiderül, hogy a legkevésbé keresztények ilyen mentalitással és ilyen stílussal. Szóval bemutatja ez a harmadik csapás is azt, hogy a történelem végén egy iszonyatos lelki türelmetlenség, egy államhatalmilag erősített lelki türelmetlenség fog az egész világra kiterjedni, ami mártírromságokat is követel még a hét csapás előtt közvetlenül, de a hét csapásnál már nem, mert nyilván, hogy a hét csapásnál Isten megakadályozza azt, hogy azokat üldözzék, akiknek nincsen szerepük a hét csapás kiváltásában. És azok, akik üldöznék őket és megölnék őket, akiknek a testükön fekély van, akik a tengereket véré változtatják, és a kis környező részeket is véré változtatják, azok pedig elérhessék a céljukat. Ezt Isten nem engedi. Itt van az isteni beavatkozás, mint ítélet a harmadik csapásnál. A negyedik angyal is kitöltötte az ő poharát a napra, és adatott annak, hogy az embereket tikkassza tűzzel. És tikkadtak az emberek nagy hévséggel, de az Istennek nevét káromolták, akinek hatalma van a csapásokon, és nem tértek meg, hogy neki dicsőséget adjanak. mi a negyedik csapás, ma így mondanánk mai kifejezéssel, a földi hőháztartásnak az egyértelműen a meleg felé való eltolódása, aminek az előjeleit szintén látjuk. Hogy aztán ennek milyen méreható okai vannak, és mennyi sok mozgatórugója, abban megint nem bocsátkozom bele. Egyrészt, ahogy nem vagyok a bőrgyógyászatban sem illetékes, nem vagyok illetékes ilyen fizikai, meteorológiai, természettudományos kérdésekben sem, de csak egy valamire hadd hívjam fel önöknek a figyelmét. Az elmúlt évben Magyarországon nagy aszály volt, igaz? Volt olyan időszak, nem tudom én, július, augusztus, nem tudom már pontosan mikor, amikor több mint egy hónapig az ország bizonyos részén egy csepp eső nem esett. Voltam azokon a részeken. Tikkadtam én is. De hogy azok az emberek mit mondtak, akik minden nap fölkeltek most, mi lesz azzal, amit elvetettünk? Lesz-e termés? Pedig csak egy hónapos aszály volt. Visszaemlékeztem rá, hogy a Biblia elmondja azt, hogy Illés próféta idejében, amikor az Izrael népe ment a vallási vezetők után, meg az Akháb és a Jézabel kormányzata után, akkor Isten azt mondta, hogy ti a Baált imádjátok, meg az Aserát, ezek a főníciai esőisteneket? Hát akkor én az Isten megmutatom nektek, hogy ki az Isten. Isten nyilvánvalóan megmutatta, nem egy hónapig nem volt eső. Nem volt eső 3,5 évig. 3,5 évig egy szemeső nem hullott, az állatok kivesztek, a termés ugye nyilván elsült, de ugyanaz történt meg, mint itt a negyedik csapásnál. Hogy amikor előjött Illés próféta a rejtekéből, eljött itt az északi ország részbe, Jezreelbe, a király udvarba is, és elmondta Akhábnak, hogy Akháb, ez nem miattam van, engemet üldöztök az aszály miatt, én nem tudok esőt csinálni, vagy pedig szárasságot. Ez azért van, mert te és a 850 főníciai esőisten próféta, meg az egész nép elsüllyed a bárványimádásban, és az egész ország elsüllyed a mocsokban és az erkölcsi zűlésben. Isten megmutatja azt, hogy ő létezik. Akkor ez az Akháb meg a többiek nem az Istenre figyeltek 3,5 évi aszály után, hanem az Illést vádolták, hogy ő hozott aszályt. Tetszenek ezt érteni? Hát, ha ezt megtetszenek érteni, akkor itt meg lehet érteni, hogy az emberek nem az Istennek adnak dicsőséget, akinek hatalma van a csapásokon, az emberek nem térnek meg, hanem azokat vádolják, akiken nincsenek a csapások. Tehát ugyanaz a világhelyzet lesz, mint Illés idejében. Illés idejében Isten megmutatta, hogy ki az Isten. Ti a Baált imádjátok? Egy szemeső nem hullik, pedig minden nap áldoztok ezeknek az isteneknek. Én megmutatom, hogy én vagyok az Isten. És ami elküldöm a prófétámat, a próféta elvezeti ide a királyt és a népet a Kármel hegyére, bemutatják az áldozataikat, a pogány áldozatokat senki nem fogadja el, mert nincsenek ezek az istenek. Az Illés áldozatára tűz száll alá az égből, és utána pár órával később megerednek az ég csatorná, és egy hatalmas esőzés veszi a kezdetét. Isten világosan bemutatta. Illés azt mondta az embereknek, meddig sántikáltok két felé? Hát ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Ha a Baál az Isten, kövessétek őt. De egyszerre a kettő nem megy. Alkalmas előtörténet ez, és két hét múlva is találkozunk majd ezzel az Illés történettel. Előre is felhívom a figyelmet Királyok első könyve elolvasására. Még a második könyv elejét is hozzá lehet venni, hogy az Illés története ott van. Alkalmas előtörténet, mert bemutatja a Szentírás, hogy a történelem végén ugyanez lesz. A történelem végén a hét csapásnál az emberek tikkadnak tűzzel, a negyedik csapásnál óriási meleg lesz, de az emberek nem arra figyelnek fel, hogy az Istennek ezen hatalma van, hanem okolják azokat, akiken nincs ez a csapás, akik nem tikkadnak, akik nem mennek tönkre a csapás súlya alatt. És ez is azt mutatja, hogy megint csak az erkölcsi megszennyeződés, az erkölcsi torzulása borzalmasabb. Végül is ez az egész dolog majd a hatodik csapásnál, az Armageddonnál fog összegződni, úgyhogy többet ezért erről nem mondok, az Armageddonra úgyis egy külön előadást fogunk két hét múlva szánni. Az ötödik angyal is kitöltötte az ő poharát a fenevad királyi székére, és lőn az ő országa sötét, és rágták az ő nyelvüket a kín miatt, de káromolták a mennyistenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt, és meg nem tértek az ő cselekedeteikből. Az ötödik csapás tehát a sötétség. Aki kíváncsi például a csapásoknak a folyamatára és fokozódására, Azt hiszem megvan az a felvétel, Szombathelyen kértek meg, egyszer tartottam egy előadást az egyiptomi 10 csapásról. Utána járhat ennek valaki például a Herzféle kommentárban, az ötkötetes kommentár, hogy például az egyiptomi 10 csapásnál is miért azok a csapások jöttek egymás után. Nagyon érdekes dolog. Én a 10 csapást és a 7 csapást hasonlítottam össze. Itt csak nagyon egyszerűen hadd mondjam olyan önöknek, hogy itt van egy bizonyos folyamatosság. Először betegségek, utána az egész tengernek a megszennyeződése, és megint csak egy társadalmi, politikai, vallási szintére helyezi a hangsúlyt. Utána a hétköznapi életbe is már belejönnek ezek a csapások, tehát nem csak a nagy világ egészt érintik, hanem a hétköznapi életbe mindenkit érintenek a csapások. Természetesen foltokban, nyilván a világ különböző részein. Utána a harmadik, utána a negyedik ugye a hő, tehát a napnak nyilván itt is az ózonpajzs szétlyukodása, stb. És az ötödiknél már egy totális, már szóval azt érezzük, hogy itt már nem sok lehet hátra, mert sötétség. Hát ugye a napfény nélkül sokat nem élhetünk, világosság nélkül itt élet nincs, tehát a sötétség az már annyit jelent, hogy itt meg vannak számlálva a pillanatok. Már beteljesednek a kis prófétáknak a jövendőlései, a jó eljövendőlései főleg, hogy a nap kihuny, a csillagok leullnak, már az egész firmamentum, tehát az egész mennyezet kezd megrendülni, ahogy így hát a Biblia elmondja nekünk ezen a nyelven. Már kezd beteljesedni az, amit láttunk a 7 trombita szónál is, hogy ott is a sötétség milyen hatalmas erővel lette meg a világot, hogy ott is a népvándorlás első csapásainál ugye a 4 csapás volt, és a negyedik a legerősebb csapás a sötétség volt, ugye ott a germánoknak a beözönlésével azonosítottuk, tehát a Róma fényei kihunytak. Itt már az egész világ fényei kezdenek kihunyni. Már az élet olyan kérdéses, mint ahogy Habakuk próféta könyvének a végén olvassuk, hogy kivész az állat, hogy nem lesz a földön termés, és nem lesz eledel, de én akkor dicsérlek téged, Istenem, és vigadozva örvendezek. Tehát megint a kettéválás, tehát két embercsoport létezik ezen a földön. De minden esetre az ötödik csapásnál is érezzük, és itt van benne a 11. versben, hogy az emberek káromolták az Istent a kínjaik és a fekélyeik miatt. Tehát ezek. Erre alapítva mondtam önöknek, hogy rendkívül gyors a csapásoknak a lejátszódása, tehát az ötödik csapásnál még fekélyek vannak. És utána jön a 6. csapás, amit én most kihagyok, mert ez egy külön előadáson külön részletes megvilágítást kíván. Tulajdonképpen a 6. csapás összefoglalja az eddiginek az összes következményét, és szinte kitágítja a horizontot, és teljes részletességében megmutat a földből valamit, hogy aztán a 7. csapás már a következő legyen. A poharát a levegő égre. És nagy szózat jött ki a menny, amely ezt mond, meg, ez egy szakkifejezés, hogy meglett. Németül ugye így fordítják, es ist vollbracht, beteljesedett. Mikor hangzott el ez, hogy beteljesedett? A 18. fejezetében, amikor Jézus a kereszten felkiáltott, meglett, beteljesedett. Jelenések könyve 10. fejezetében, amikor azt mondja a Szentírás, hogy Krisztus megesküszik arra, hogy mindezek meglesznek, amik a proféták megmondanak, a 7. pecsét feltörésekor és a 7. angyal szavának napjaiban, mindez beteljesedik, elvégeztetik az Istennek a titka, és itt is az van, hogy beteljesedett, meglett. Tehát amit az Isten eleve elmondott, hogy az Istennek van egy jókedvének esztendeje, de van egy haragjának napja. Jézus is ezzel lépett fel a názáreti zsinagógában, amikor kezébe adták az Ézsaiás könyvtekercsét itt a felnevelkedése városában, kinyitotta és azt mondta, az Úristen felkent engem, hogy hirdessem a szegényeknek az evangéliumot, még felsorolta, hogy miért kente fel az Isten, hogy hirdessem az ő jó kedvének esztendejét, és itt Jézus becsukta a tekercset, és ha visszalapozunk Ézsaiáshoz, mit találunk, hogy Jézus minél csukta össze, hirdessem az Isten jó kedvének esztendejét, vessző, és Jézus nem olvasta fel, és igazság szolgáltatása napját. Ez az, ami meg lesz. Ez az, amit mond tehát Jézus a kereszten, hogy ő a személyes életében beteljesedett a győzelem, de itt azt mondja a Szentírás, hogy az ő követői életében is beteljesedik a győzelem, akik élve érik meg mindezt az időszakot, győzelemmel fejeződik be a világtörténelem, majd látjuk ezt a hatodik csapásnál, hogy mi ez a győzelem, tehát ezt két hét múlva fogjuk látni. És ez a nap, hogy az Isten az egész világtörténelemben kegyelmet gyakorolt, adott nekünk embereknek lehetőséget a megváltozásra, de az Isten kegyelme befejeződik. Akkor fejeződik be, miután mindenkinek bőven adott lehetőséget a megváltozásra és az örök életre, de egyszer befejeződik, és ez az igazságszolgáltatás napja. Micsoda szép hasonlat. Az Úr jókedvének esztendeje 364 nap, és az ő igazságszolgáltatásának napja egy nap. Valóban így is aránylik. A földi történelme a Biblia szerint több ezer éves, de ez a hét utolsó csapás egy olyan rövid kis sáv a földi történelemben, mint az egy nap aránylik viszonyul a 364-hez. És lőnek zendülések, mennydörgések, villámlások, és lő nagy földindulás, amilyen nem volt mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy. És a nagyváros három része szakadott, és a pogányok városai elestek, és a nagy Babilon megemlítetett az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából. És minden sziget elmúlott, és hegyek nem találtattak többé. És nagy jégeső, mint egy talentum, szállt az égből az emberekre. És káromolták az Istent az emberek a jégeső csapásáért, mert annak csapása felette nagy. Hát itt már nagyon röviden csak annyit tudunk mondani, amit Péter apostol második levele, harmadik fejezetében olvasunk. Az elemek recsegve, ropogva elégnek. Az egész föld a gonoszság végső kiteljesedésében és az Isten haragjának tüzében azt az állapotot nyeri el, ami a teremtés kezdetén volt. Kietlen és puszta lesz a föld. Ezt a kifejezést Jelenések könyve 20. fejezete használja, hogy a föld kietlen és puszta lesz. Ugyanaz a kifejezés, mint a Mózes első könyve első fejezetében. Hogy a föld kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén is, Isten lelke lebegett a vizek felett. Vagyis az egész földnek el kell pusztulnia, és azért kell elpusztulnia, hogy Krisztus ezt a földet újjáteremtse, mert ezt már Dániel könyve második fejezetében elmondta az Isten a Bibliának a legelső vázlat proféciájában, hogy ez a történelem, amit nagy szoborkolosszussal ábrázolt, ez ledől a lábáról, izzé törré zúzódik az arany, ezüst, réz, vas cserép, és elviszi a szél, mint nyári szélű napolyvát, semmi nem marad ebből a történelemből és ebből a világból, mindennek újjá kell teremtődnie. De egyelőre a föld ez alatt az időszak alatt, az aratás és szüret időszak alatt kietlen és puszta lesz, amit egyetlen egy képpel érzékeltet itt a Biblia, hogy talentum nagyságú jég és kő darabok esnek a földre, és mindent megsemmisítenek, miközben Jézus és az angyalseregek kimenekítik az elpecsételteket. A talentumról annyit kell tudni, hogy ez körülbelül az ókori mértékekben a 35-50 kiló közötti súly egységet jelentett. Tehát olyan félmázsás darabok zuhannak. Tehát ez egy, hogy mondjam, ez egy olyan kozmikus földi katasztrófa, amire tényleg csak ez az egy mondat áll, hogy minden sziget elmúlt, és hegyek nem találtattak többé. Szóval a föld elpusztul. A föld elpusztul azokkal együtt, akik rajta pusztulnak, akik élve élik meg Jézus második eljövetét, de nem változtak meg, és azok, akik viszont azokat, akiket Jézus elvitt a mennybe, azokra, hát Magyarországon vagyunk, és magyar földön tartjuk ezt az előadássorozatot. Egy magyar költő szavát hadd idézzem, aki az én meglátásom szerint egy mélyen istenkereső ember volt, egy mélyen a Bibliát komolyan vevő ember volt. Húzd, de mégse. Hagyj békét a Húrnak. Lesz még egyszer ünnep a világon, majd ha kifárad a vész haragja, s a viszály elvérzik a csatákon. Szóval csak a Vörösmarty utolsó előtti nagyversével, a Vén cigánnyal lehet ezt szemléltetni, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. De mielőtt lesz ünnep a világon, azelőtt a föld pusztulása után még el kell következzék ez a bizonyos időszak, az aratás és szüret közötti úgynevezett ezer éves ítélet, amikor Jézus Krisztus ennek a drámai egész földi történetnek minden egyes részletét nyilvánvalóvá teszi, és csak utána lehet ünnep a világon. A vész már itt kifárad. A vész már itt kifárad. A Biblia szerint az aratás és szüret jelképes ideje között csak sátán és démonai élnek a földön, ezt majd Jelenések könyve 20. fejezete mondja el, a vész kifárad. A gonoszság nem funkcionál. A gonoszság a hét csapás idején, hogy úgy mondjam, kiadta a lehelletét. Isten azt is megmutatja a hét csapással, nem csak azt, hogy a bűnök következménye, nem csak azt, hogy felgyorsítanak, Isten azt is megmutatja, ha ő hagyta volna a gonoszságot iszonyatosan működni a történetben, már rég mindennek vége lenne, tudnék, a bűnnek, az önzésnek, ennek a törvénynek a lényegéhez tartozik, hogy azért értelmetlen törvény, mert felemészti önmagát. Ajánlom figyelmükbe, amit Vankó Zsuzsa idéz a Biblia Etika című könyvében, Selye Jánosnak azt a csodálatos hasonlatát, olyan ez, mint a rákos betegség. A rákos daganat mindent magának akar szerezni, ebbe belehal a szervezet, de belehal ő maga is. A rossz az gyökerében értelmetlen. A világ is belehalt, de ő maga is bele fog halni. Az Isten részéről ez sem kegyetlenség és szeretettelenség. Mindenki azt kapja, amire a szíve mélyéből vágyakozott. A gonosz is azt kapja, és mindazok is, akik nem engedtek az Isten törvényének, a szeretet törvényének. Kedves hallgatók, a folytatás két hét múlva következik. Az Armageddon nagyon próbára fog tenni bennünket, még egyszer a hét csapásra egy még plasztikusabb képünk fog nyílani, akkor fogom bepótolni a vetítést. Viszontlátásra!